mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amint szól hozzánk ezen az Úrnapján az Ószövetségből, Jeremiás próféta könyvéből, ahonnan a 24. fejezet első 10 versét olvasom előttetek. Jeremiás próféta könyvének 24. fejezetéből így szól ma Isten igéje hozzánk. Látomás a két kosár fügéről. Ezt mutatta nekem látomásában az Úr. Két kosár füge volt letéve az Úr temploma előtt. Ez azután történt, hogy Nebukadnezár Babilónia királya fogságba vitte Konyáhút, Jójákin fiát, Júda királyát és Júda vezetőit, meg a mesterembereket és várépítőket Jeruzsálemből, és elvitte őket Babilóniába. Az egyik kosárban nagyon jó fügék voltak, amilyenek a korai fügék. A másik kosárban igen rossz fügék voltak, ehetetlenül rosszak. Ezt kérdezte tőlem az Úr. Mit látsz, Jeremiás? Ezt feleltem. Fügéket. A jó fügék igen jók, a rosszak pedig igen rosszak. Ehetetlenül rosszak. Ekkor így szólt hozzám az Úr igéje. Ezt mondja az Úr, Izrael Istene. Ahogy ezekre a jó fügékre nézek, olyan jó szándékkal nézek majd Júda fogjaira is, akiket a káldeusok országába küldtem erről a helyről. Jó szándékkal tekintek rájuk, és visszahozom őket ebbe az országba. Felépítem őket, és nem döntöm romba. Elplántálom, és nem gyomlálom ki őket. Olyan szívet adok nekik, amellyel megismernek engem, hogy én vagyok az Úr. Az én népem lesznek, én pedig Istenük leszek, mert teljes szívükkel megtérnek hozzám. De amilyenek a rossz fügék, amelyek ehetetlenül rosszak, mondja az Úr, olyanná teszem Citkiját, Júda királyát, vezető embereit és Jeruzsálem maradékát, akik itt maradtak ebben az országban, meg azokat is, akik Egyiptomba települtek. Elrettentő példává teszem őket a föld minden országa számára. Szitokszóként, átkaikban példálózva, marógúnnyal fogják emlegetni őket mindenütt, ahová csak szétszórom őket. Fegyvert, éhínséget és dögvészt bocsátok ki rájuk, amik csak el nem tűnnek arról a földről, amelyet nekik és őseiknek adtam. Amen. Isten áldja meg az ő igéjének hallgatását, szívünkbe fogadását és megtartását. Jöjjetek, testvéreim, imádkozzunk! Kegyelmes Istenünk, mennyei édes Atyánk az Úr Jézus Krisztusban! Azért könyörgünk most hozzád, hogy segíts nekünk abban, hogy ne csak a földi látásunkkal lássuk önmagunkat, a helyünket és a másik embert ebben a világban, hanem azt próbáljuk megtapasztalni, megsejteni, imádságban elkérni, hogy mi a te akaratod, mi a te döntésed, mi a te terved velünk, Urunk. És segíts nekünk abba, hogy a terveidbe tudjunk simulni, hogy egész életünket a te rólunk megálmodott és rólunk elgondolt életút szerint éljük és azon járjunk. Köszönjük ezt a mai alkalmat, hogy megszólítottál minket, és eljöttünk a te házadba, hogy tájékozódjunk igény nyomán erről, mindenről. Segíts nekünk abban, hogy szent igéd üzenetét most is megértsük. Küld el közénk ezért a te szent lelkedet, hogy ő tegye áldottá igére figyelésünket és üzeneted megértését. Krisztusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Az a szent ige, testvéreim, amelyről Isten szent lelkének a segítségül hívásával szeretnék most előttetek szólni, írva található a már olvasott és hallott igékben, Jeremiás könyvének a 24. fejezetéből az első 10 versben, ebből a felolvasott ige szakaszból egyetlen verset szeretnék most textusként kiemelni, a 3., amelyben így szól Isten igéje hozzánk. Ezt kérdezte tőlem az Úr: mit látsz, Jeremiás? Ezt feleltem: fügéket. A jó fügék igen jók, a rosszak pedig igen rosszak, ehetetlenül rosszak. Foglaljuk el helyünket, testvéreim! Szeretett testvéreim! Egy látomásba pillanthatunk bele, ahogyan Isten Jeremiásnak, Jeremiás prófétának egy különös látomást ad. Látja Jeremiás a templomot, a jeruzsálemi templomot, és előtte két kosár fügét. És ez olyan szép kép, mert az áldozatot szokták az Isten oltárára felvinni, és valószínűleg valaki majd ezt a két kosár fügét áldozati ajándékul viszi majd be a templomba. Ugyanakkor látszik, hogy a két kosár füge az nem azonos minőség. Az egyik kosárba épp a korai szüretelésű, ahogy olvastuk, jó fügék vannak, a másik kosárba pedig ehetetlen fügék, amely vagy túlérett volt, vagy férges volt, vagy valami ok folytán alkalmatlanok voltak áldozatot bemutatni, vagy akár megenni is. És Jeremiás is látja ezt a két kosár fügét, és emberként azt jelenti a két kosár füge látványa, hogy Isten majd jó szándékkal néz a jó fügékre, és azt a kosarat, amelyikben ehetetlen fügék vannak, azt figyelmen kívül hagyja. Tehát ahogyan az ember lát, ahogyan akár Jeremiás is, a próféta gondolja, hogy majd a jó fügék kerülnek Isten elé, és mindaz, ami rossz, az majd elvettetik. És ez valóban így van, viszont, és ebben nincs semmi meglepő, viszont a meglepetés az a látvány értelmezésében van. Mert az Úr szerint a jó fügék azok az emberek, akiket fogságba hurcoltak, akik szenvednek, akiknek fáj, akik úgy vágyakoznak Isten színe elé a templomba, ahogyan a szomjas szarvas vágyakozik a hűs forrás vizére. A 42. Zsoltár, amely erről szól, az éppen a babiloni fogságban keletkezett. És a Zsoltár író, akinek a hite szerint Isten az a jeruzsálemi templomban lakott, ott oda kellett elzarándokolni a hívőnek, hogy találkozzon Istennel, hogy Isten színe elé járulhasson. Ez most nem adatik meg, mert ők elvettettek, ők fogságban vannak, őket elhurcolták. És gúnyolják is őket emiatt, hogy hol van a te Istened. És fáj ez a fogságba hurcoltaknak, mert ők ezt úgy érzik, hogy ők a kosár rossz füge, akiket Isten elvetett magától, akik nem tudnak a templomba elmenni, az Isten színe elé járulni. Ez az emberi olvasata ennek az érdekes, szép képnek. A Krisztus előtt 6. században hurcolták el a babiloni fogságba a jeruzsálemieket, ahogy itt is olvastuk az igében. Elvitték a, így mondom, az értelmiséget, a mesterembereket, a várépítőket, mindazokat, akiknek szellemi vagy fizikai értelemben hasznát vették a babiloniaiak. Ez a történelmi alapja ennek az igének. Isten olvasatában a fogságba hurcoltak a szenvedők, a jó fügék. a rossz fügék pedig jelentik a népnek azt a részét, akik otthon maradtak, akik, ahogy ma mondanánk, megúszták, akik túlélték, akik kivándoroltak Egyiptomba, ahol nyugalmat találtak, elhagyták a hazájukat, akiket életvitelükben nem ért megpróbáltatás. Ők valamennyien úgy gondolták, hogy reájuk hull Isten kegyelme. Reájuk tekint Isten jókedvel. Ők az irigylésre méltók. És akik fogságba kerültek, azok nyilván a bűneik miatt jutottak oda. A körülmények nem ezt mutatják? Hiszen aki otthon maradt, annak van lakása, annak van temploma, annak van anyanyelve, élete, jövője, Istene. Ők az emberi számítás szerint magukat jó fügének tartják. És joguk van ahhoz, gondolják, hogy megítéljék a rossz fügéket, az elhurcoltakat, hiszen azokat Isten eltávolította a templom közeléből. És rossz gyümölcsöt az oltára se lehet föltenni, hiszen nincsenek is jelen. Milyen egyszerű a kép, testvéreim, amikor emberi olvasattal magyarázunk képeket. És milyen könnyű a kényelemből kitekintve megítélni a fogságban szenvedőt. Milyen mélyen emberi mondat, hogy majd megbünteti őt az Isten. Még magunk is nehéz helyzetekben úgy érezzük, hogy Isten büntető keze van rajtunk, amikor nehéz helyzetbe jutunk. Az emberi gondolat a vesztesekre gyakran vetíti Isten büntetését. Ez az emberi oldal. Mennyire másképpen gondolkodik az emberről, az életről egyáltalán maga Isten. Az emberi szemmel ehetetlennek látszók, emberi szemmel. Ők Isten számára a jó fügék. Azok a jó fügék, akik most fogságban szenvednek, megpróbáltatásban járnak. Isten olyan jó szándékkal néz rájuk, mintha ők lennének a friss gyümölcsök. És megígéri, hogy visszahozza őket, elülteti, elplántálja, és nem írtja ki őket. Megtartja és helyreállítja azokat, akiket az emberi szem immár leírt, úgy mondom. Az emberi szem ehetetlennek lát, mint gyümölcsöt. Ez az ige is alátámasztja azt a másikat, amely szerint Isten útai nem a mi útaink. Életünk nagy és fontos történései nem az emberi logika, az emberi látás szerint történnek. Sokszor nem érthető a történelemben cselekvő Isten logikája, de utólag, ha visszagondolunk akár egész életünkre, megtaláljuk az értelmét mindannak, ami történt. De még másra is tanít ez az ige, testvéreim. Nagyon fontos eleme ennek az igének, hogy reménységet ad a mostani veszteseknek. Ha a nyomorúság idején nem fordulnak el Istentől, hanem megragadják a megtartó kezet, ott a babiloni fogságban. Ott is keresik Istent, ott is összetartanak. Ebben a reménységben lehet átélni azt, hogy a szenvedés kohójában válik el igazán az arany a salaktól. Minden nagy érték szenvedésben fogan. Ahogy máshol is olvassuk, hogy a salaktól kiolvadjon a nemes fém, az arany vagy az ezüst, ahhoz nagy hőhatásnak kell kitenni, amiről gondolnánk fájdalmas. De ilyen nagy szenvedésben fogannak a nagy emberi értékek, érnek meg, és válnak később láthatóvá. Pál apostol arra bátorítja a Krisztusban hívőket, hogy maradjanak meg a hitben, mert bizony sok nyomorúságon át kell bejutnunk az Isten országába. Egy mondatban így mondhatnánk, az élet próbatételek sorozata. De mi lehet reménykeltő a nyomorúságban? Nem üres szavak ezek csupán, üres bíztatás? Mi az, ami a fogságban és a nehéz helyzetben is rábírhatja az embert a hitben maradásra? Nem éppen ellenkezőleg van ez, hogy a fogoly élet nem az Istenben csalódás ideje inkább? Testvéreim, csalódás lehet Istenben, és rossz függévé válás valóban, hogyha az ember hátat fordít Istenének, de a megerősödés és igazi reménység helye is lehet, ha meghallja a szívben azt a belső hangot, ami annyiszor hangzott el Babilóniában, ne félj, én veled vagyok. Ezért voltak ott a proféták. Éppen a babiloni fogság idején tudott gyógyító írként hatni ez a felkiáltás a szenvedő emberek számára. Ezt hirdették a fogság prófétái Ézsaiás és Ezékiel. És ezt adja most Jeremiás látásába is az Isten, hogy tolmácsolja nekünk. Ne félj, ne félj, én veled vagyok. Ez a Biblia központi üzenete, a legfontosabb üzenet, ne félj, én veled vagyok, mondja Isten. Ennek a fölkiáltásnak egyetlen titka pedig az, testvéreim, hogy Isten tehát ott van a szükséget szenvedőkkel. Jelen volt, hogy más bibliai példát is említsünk, amikor Péter és Szilás apostolokat börtönbe zárták Macedóniában. Jelen volt velük az Isten, a legmélyebb börtöncellában. És ott volt Isten a tékozó fiúval, amikor a disznók vájúja mellől eszébe jutott, hogy az ő atya házába egy szolgálónak legalább visszatérhetne. A legmélyebbről. És ott volt Jónással a nagyhal gyomrában, a mélységben, és azért volt megszólítható a mélységből, de profundis, imádságban, mert jelen volt, mert hallotta, mert ott volt, mert kéznél volt, amikor hozzá kiáltott a szenvedő. Ezért lehet az, hogy bárhol járunk, Istennel mindig jó helyen vagyunk. Isten jelenléte az, ami fölemel bennünket, és bár sokszor ehetetlen fügének érezzük magunkat, Isten jelenléte mindig jóvá és értékessé tesz az ő számára, az ő szemében. Erre bátorítanak tehát Jeremiás próféta sorai, mert végezetül Isten az, aki középponttá tudja emelni a széleket, aki középponttá tudja tenni a perifériát, aki életet mutat a halálon át egy haldokló számára is, aki hitet fakaszt a hitetlenség tengerében, amikor már úgy érezzük, hogy elsodornak a hullámok, és ő az, aki szabadságot ad a fogság közepén, ami igazán egy szél, egy marginális, egy perifériális hely. Ott van Isten, és ettől lehetnek ezek a helyek középpontok, fontosak, a világ közepe akár. Jézus egy jelentéktelen falu, még jelentéktelenebb barlang istállójában született. De az a hely a világ közepe lett, mert ott volt Isten. A tanítványok nagypéntek után, sőt, a feltámadás ünnepén egy bezárt szobában rettegtek. Ez volt az a bizonyos kicsiny felház. Magukat fogságba zárva, hogy el ne vigyék őket is. És amikor Jézus megállt a középen, és köszöntötte őket a feltámadott, hogy békesség néktek, akkor ez a szoba, a tanítványok és az egész világ újjászületésének a forrása lett, mert ott volt a középen Isten. Adja Isten, testvéreim, hogy mi is megtapasztalhassuk személyes életünkben az ő megerősítő jelenlétét, hogy az ő számára bizony értékesek vagyunk, Ő tudja a mi életünket, és ismeri a mi útainkat. És mondja nekünk is, ne félj, mert én veled vagyok. Ennek a bizonyosságát ő maga ígéri, hiszen a keresztelési igében olvastuk éppen az imént Jézus szavait, akiben Isten maga van velünk, ahogy mondja nekünk, ahogy ígéri, ahogy megtartja az ígéretét. Veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Imádkozzunk, testvéreim! Úr Jézus Krisztusunk, megváltónk és Urunk, neked köszönjük meg most a bátorító szavakat, igéket, mindazt, amit ma kaptunk tőled, hogy velünk vagy minden napon, és hangzik tőled a ne félj, én veled vagyok, bátorítás. Segíts nekünk abban, hogy a világ zaja, az a sok zaj, ami körülöttünk van, ne nyomja el a te szódat. És azok a bibliai történetek, amelyekben mindig megtapasztalhatjuk ezt a különböző szereplők életében, legyen valóság a miénkbe is. Mert a mi életünk értékes és becseste előtted, és te sokkal nagyobb ívben látod azt, add, hogy ne csak a születéstől a halálig gondolkodjunk életünkről, az embervilágról, hanem legyen az egy gyönyörű, átívelő valóság az örökké valóságba, amelyet te a saját véreddel ajándékoztál nekünk. Így tarts meg minket, Urunk, amikor most magunkban is egyen-egyenként hozzád fordulunk személyes imádságainkkal, és segíts nekünk abban, hogy ne féljünk, és érezzük, hogy velünk vagy. Amen. Szeretett testvéreim, most egy rövid csendességben kiki önmaga szóljon az Úrhoz, magunkban imádkozzunk. Tiszta szívet teremts bennem, Uram, és az erős lelket újítsd meg bennem. Amen. Mondjuk el most közösen az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána pedig Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Áldás békesség.